Szeretettel köszöntelek, ez itt a Daily Dose, a napi Mind Gym adagod. Ma arról fogunk beszélni, hogy mi a különbség az ego és a belső gyermek között. Picit elméleti, de nyilván igyekszem majd úgy átadni, hogy magaddal tud vinni. Azért tartom ezt egyébként ennyire fontosnak, hogy az egész hónap során ne keverjük össze a szezont a fazonnal. Jó. Szóval az egyszerű válasz erre a kérdésre az, hogy az ego a belső gyermek védelmezője. Ez a szerepe védi a belső gyermekünket. Na de mit is jelent ez? Kezdjük az elején. Szóval mindannyiunkban él egy belső gyermek. Ez az a részünk, ahol a múltbeli tapasztalataink, a be nem töltött szükségleteink és az elnyomott érzéseink laknak, úgymond. Erről beszéltünk ugye tegnap is. Szóval a belső gyermek az az elménkben él, és olyan, mintha képezne egy szemüveget, amin keresztül a jelen valóságát látjuk. Tehát az ego pedig ennek a belső gyermeknek a védelmezője. Vagy másképp mondva, az ego az tulajdonképpen az a sztori, amit magunkról mesélünk magunknak. Az a kép, ahogyan látni szeretnénk magunkat, így a felnőtt verziónkban, hogy kik vagyunk, hogyan jelenünk meg a világban, hogyan működünk a kapcsolatainkban. És tulajdonképpen ez egy olyan sztori vagy kép magunkról, amit a legjobban ismerünk. Tehát, hogyha valaki azt kérné, hogy mondd el, ki vagy te, és nem kezdesz el ilyen nagy lelki mélységekben kurkászni magadban, csak elmondod, hogy milyen vagyok én, ugye elmondod, nem tudom, mivel foglalkozol, elmondod a párkapcsolati helyzetedet, elmondod, hogy hol laksz. Szóval, mi az a kép, amit magadról éltetsz benned, úgymond a felszínen, kívülről? Ezt a képet ugye a korábbi tapasztalataink alapján alakítjuk ki magunkban, pontosan azért, hogy megvédjen bennünket a mélyebb sérüléseinktől, hogy ezt úgy elfedjük erre, se a külvilág ne lásson rá lehetőleg, meg mi magunk sem, mert azért erre nem jó folyamatosan ránézni. Szóval az ego és a belső gyermek nagyon szorosan összefügg. És miért csináljuk ezt? Hát azért, mert senki nem akarja egy sebzett gyereknek mutatni magát. Ez ennyire egyszerű, nem? Mindannyian valami sokkal felnőttesebbet szeretnénk prezentálni a külvilágnak magunkról, valami stabilabbat, valami menőbbet, nem? És megmutatni ezt a legbelsőbb részeinket, az az ego számára nem biztonságos. Na, de erről sokat fogunk még beszélni. Most viszont nézzük meg azt, hogy miért mondom én ilyen magabiztosan, hogy van egy sebzett gyermeki részed. Mert azért ez nem hangzik annyira jól, nem? Hogy én mindenkire csak itt így ráhúzom, hogy ja, figyelj, amúgy neked ott belül ám fáj valami. Na, hát ahogy felnőttünk, útközben szinte mindannyiunknak meg kellett tanulni a feltételes szeretet működését. Pedig úgy születtünk, hogy feltétlen szeretetre, elfogadásra vágyunk. És ehelyett mi történt? Hát nagy valószínűséggel olyan felnőttek neveltek minket, akiknek szintén megvoltak a saját sebeik. Tehát, még ha a legjobb szándékkal is voltak jelen, azt az üzenetet adhatták át, hogy nem önmagunkért vagyunk szerethetőek, hanem azért, amit teszünk, és ahogyan viselkedünk. Ugye, jól teljesítettünk, jól viselkedtünk, követtük a szabályokat, egyenlő, elfogadhatóak, szerethetőek voltunk. Ha nem viselkedtünk olyan jól, hangosak voltunk, igényeink voltak, amiket így vagy úgy, hogy megpróbáltunk érvényesíteni, vagy éppen nem teljesítettünk a szabályoknak megfelelően, már is nem voltunk olyan szerethetőek. És félreértés ne essék, nyilván akkor is szerettek minket a szüleink, ahogyan nyilván te is szereted a saját gyerekeidet, hogyha vannak, akkor is, amikor nem úgy viselkednek, ahogyan szeretnéd. De senki nincsen fából, igaz? Egy szülőnek is van egy idegrendszere, és az az ideg szál az néha elpattan. És amikor egy gyereket leszidnak, megbüntetnek, vagy az a gyerek csak azt érzi egy szülőn, hogy az ő léte az egy probléma, azt a gyerek úgy fordítja, hogy nem vagyok szerethető. Na, és valahol itt alakult ki az a tudattalan meggyőződésünk, hogy úgy tűnik, alapvetően nem vagyok elég jó. Nem vagyok elfogadható. És csak akkor válhatok elég jóvá, ha kiérdemlem. Na, és ez a meggyőződés rengeteg működésünknek a táptalaja, amik egyébként nem okvetlen negatívak első ránézésre. Mert hogy például nagyon sok kiemelkedően sikeres vagy vonzó ember is ugye azért tud olyan kiemelkedően sikeres vagy éppen vonzó lenni, mert folyamatosan a tökéletességre törekszik, ugye? Tökéletes eredményre, tökéletes külsőségekre, azért, hogy kompenzálja azt a belső érzést, hogy ő úgy önmagában nem elég. Nem elég jó. De ugyanez a gyökér ok hozza létre a társfüggőség állapotát is például. Tehát azt a hitet, hogy az értékünket és a teljességünket azt kívülről kell megszereznünk, hogy az értékünk az más emberek viselkedésétől, visszajelzésétől, szeretetétől függ, tehát hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Ha úgy tűnik, hogy szeretnek, akkor ugye értékes vagyok, ha úgy tűnik, hogy nem, akkor nem. Szóval ez mind-mind ide vezethető vissza. És mondok erre egy példát, amit nagyon sokan egyből érteni fogtok. Mondjuk összeakadsz egy narcisztikus, vagy szimplán otromba emberrel, aki odavág neked valami nagyon bántó dolgot, megaláz szavaival, vagy akár a viselkedéseivel. Na, ha ott van benned egy, ez a gyermekkori nem vagyok elég sebb, magyarul a belső gyermekednek van egy ilyen sérülése. Egy darabig az egód ugye tudja ezt palástolni, nem? Mondjuk amikor még összeakadsz ezzel az emberrel, csinálod a saját megszokott felnőtt működésedet, ha úgy tetszik, tartod magad, ugye, tartod azt a képet, amit szeretnél kialakítani magadról. Na de amikor ez az ember leértékel, megaláz, oda veti neked azt az otromba dolgot, na azt triggerel. És ott aztán borul minden. Akkor ugye aktiválódik ez a gyerekkori seb, és ezzel a tudattalan tartalma, a tudattalan elméd tartalma tudatossá válik. Olyan, mintha az egód addig tartott volna valamiféle zsilipet, ha ő azt ott így a teljes minden eszköztárával bent tartotta, de ezzel az aktiválódással így átszakad a gát, és elborulsz, elöntenek az érzések. Előjön az a régi, nagyon jól ismert fájdalom. A tested is reagál, ráadásul ugye megjelenik benne a tehetetlenség, a fájdalom, a félelem, és a totál gyermeki érzésvilágba való visszacsúszás. Na de, mi történne akkor, ha belülről stabilak lennénk? Ha már begyógyítottuk volna ezeket a sebeinket, és emiatt az önazonosságod már nem attól függ, hogy más mit mond, vagy mit tesz. Na, hát ebben az állapotodban egy ilyen bántó viselkedést egész egyszerűen csak észrevennéd, realizálnád, és egy kis túlzással talán annyit mondanál, hogy hát ez hülye bazd meg. Ennek mi a baja? Hát ez nem tudja, kihez beszél. Ez tényleg ennyire vak? Engem? Rám ilyet? Atyaisten, de el van tévedve. Érted a különbséget? Egyszerűen nem aktiválna benned semmilyen gyerekkori sebet. Mert az, amit ő mond, az egész egyszerűen nem fenyegeti a te identitásod, mert tudod, hogy én jól vagyok belül, én oké vagyok, én értékes vagyok, az, hogy ez a barom ezt nem látja, az az ő baja. Konkrétan ez a nekem nem ingem, nem veszem magamra érzés lenne. És még akkor is, ha egy partner kapcsolatban élsz ezzel az emberrel, egész egyszerűen azt mondanád, hogy jesszusom, ez az ember, aki rám ilyet tud mondani, aki velem így tud bánni, aki így tud viselkedni velem szemben, az nem egészséges. Valószínűleg maga az ember se, de ez a kapcsolat se. Ez nekem nem jó, ez nem az én világom. Érted? Szóval csak akkor tud becsavarni egy ilyen helyzet, csak akkor tud lerántani ebben a mély, nagyon fájdalmas belső gyermeki, sérült belső gyermeki állapotba, ha van benned egy hozzá kapcsolódó, zárójelben még be nem gyógyított belső seb. Mert amikor és ahogy ezek a sebek gyógyulnak, úgy megszűnik az, hogy egyáltalán bevonzanak ezek a helyzetek, hogy függesz ilyen emberektől, hogy ezzel a dinamikával kapcsolódsz. Mert tényleg úgy fogsz tudni hátralépni, hogy Jézusom, ezzel mi van? Ez biztos, hogy nem az én pályám ez az ember. Oké. Na, de térjünk vissza még egyszer a belső gyermek és az ego közötti különbségre, hogy ezt ma lefixáljuk. Hoztam is hozzá egy olyan képet, amivel talán még egyszerűbb megérteni, vagy aki vizuálisabb típus, neki könnyebb lesz ezzel a képpel bánni. Szóval elképzelheted úgy, hogy a belső gyermeked, tegyük fel, valahol ilyen 6 éves korod körül van, általában boldog, játékos, kis csibészes kislány vagy kisfiú, nagyon szerethető, nagyon cuki, de lehet, hogy közben sok minden hiányzik neki. A szüleinek nincsen elég ideje, túl szigorúak vele, vagy éppen válnak, valami történik otthon, ami fáj ennek a kicsi részednek. Közben neked el kell kezdened iskolába járni, egyre több a szabály, egyre több mindent kell ahhoz csinálnod, hogy minden rendben legyen körülötted. Szóval, bár megvan ez a boldog, játékos, nagyon-nagyon kis cuki éned, de vannak dolgok, amik nagyon fájnak. És nem tudsz velük mit kezdeni. Na, legyen ez a belső gyermeked. És az egódat megérteni, hogy hogyan az itt a képbe, ahhoz lehet egy nagyon hasznos gondolat, hogy úgy tekintesz rá, hogy az egód mondjuk valahol ebben az időszakban kezdett kialakulni, mert ez a belső gyermeki részed nem tudott mit kezdeni ezekkel az érzésekkel, és szüksége volt valamire, ami segít. Tehát elkezdett kialakítani egy olyan részedet, ami ma olyan, mint egy ilyen neveletlen kiskutya. Jó, tudom, furán hangzik, de maradj velem, mindjárt kivilágosodik az egész. Szóval az egód nem feltétlen rossz, de annak érdekében, hogy megvédje ezt a belső gyermeki részedet, egy kicsit úgy csinál, mintha tényleg ő egy ilyen kutya lenne, aki őriz egy kerítést, és a kerítés mögé nem láthat be senki, mert ott van a belső gyermeked. És ahhoz, hogy ezt a védelmi feladatot elintézze, ahhoz néha át akarja venni az irányítást, ugye? És akkor szituációtól függően, hát ő csinál dolgokat. Lehet, hogy itt vagy a Mind Gymben, és éppen meditálni akarsz, vagy összekapcsolni a belső gyermekeddel, de kiskutya megérkezik, és jön, és rohangál minden felé, reagál minden zajra, gondolatokat kerget a fejedben, minden apróságra felkapja a fejét. Na de ennél komolyabb, mondjuk társas helyzetben, vagy nézzük meg akkor, mi történik, bekerülsz egy társas szituációba, és ez a kiskutya szépen azért oda-oda vakkant embereknek, nem? Akik túl közel kerülnének. Ha valaki veszélyezteti, mondjuk a belső gyermeked identitását, akkor nem csak vakkant, hanem oda vicsorog, megmutatja így a fogait. Vagy éppen hangoskodik, feltűnősködik, de az is lehet, hogy így teljes pompájában ő billegeti magát, hogy tessék, rám figyeljetek, ne arra, hogy mi van a kerítés, mondani, itt vagyok, én rám figyeljetek. De az is lehet, hogy teljesen megkergül. Bármit megtesz, csak nehogy valaki meglássa, hogy belül van egy ilyen kicsi védtelen részed. Ha meg konfliktusba kerülsz, akkor lehet, hogy tényleg vicsorog, hörög, ugat. Egészen addig, amíg a szituáció kb. Oldalba nem rúgja, és akkor már nem tud mit tenni. Akkor ő eloldalog onnan, és előjön a belső gyermeki részed, amit ő annyira próbált palástolni, védeni, elfedni. És akkor jönnek ugye a belső gyermeki reakciók. Szóval nem kell az egóra egyébként haragudni, és magadra sem, ha érzed, hogy egóból működsz. Mert hát ahogyan egy kiskutyát is meg lehet szelídíteni, meg lehet tanítani, hogy az egódat is szép lassan meg tudod nevelni, ki tudod ismerni, kezelni fogod tudni. És ha csak ennyit viszel magaddal, tényleg ne felejtsd el, hogy azért alakult ki, mert a gyermeki részednek szüksége volt rá. Jó. Na, végül zárszónak, ha még egyszerűbben akarom mondani, és ha csak egy mondatot írsz le a naplódba, vagy a jegyzeteidbe, és majd ezzel megyünk tovább holnap, szóval a belső gyermek az a részem, amely valaha megsérült, akinek fájt az, hogy nem érezte magát elég értékesnek, fontosnak, jónak, szerethetőnek, vagy félt, hogy elhagyják. Az egóm pedig azoknak a mintáknak és működéseknek az összessége, amelyeket azért alakítottam ki, hogy többé ne kelljen újra azt éreznem, amit akkor. Minták és működések összessége, amelyeket azért alakítottam ki, hogy ne kelljen újra azt éreznem, amit akkor. Na hát ez volt a Daily Dose, a napi Mind Gym adagod. Remélem, hogy tudtam vele segíteni, egy kis megértést hozni ebbe az egész témába, és hát innen folytatjuk holnap. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy.